Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány.
A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés.
Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok.
Az időjárásról.
Ma még folytatódik a kánikula, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai. Tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk. Nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényes, számos településen azonban vízkorlátozás is nehezíti a hőség elviselését. Cserei Judit összeállítása.
Lajtos kocsi járta az utcákat hétfőn este alcsút dobozon. Dudaszóval jelezték a helyzetüket, hogy akinek szüksége van rá, ivóvízhez juthasson. Több Fejérvár megyei településen alakult ki vízhiány, a Fejérvíz ZRT szerint vannak olyan települések, ahol vízkorlátozásra lehet szükség. Lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet Pátyon is, a tartós hőség miatt itt is kritikussá vált az ellátás. A település egyes részein akár órákra is szünetelhet az ivóvíz szolgáltatás. Idéglenes vízvételi pontokat jelöltek ki, ahol lajtos kocsikból és kijelölt kutakból lehet ivóvízhez jutni. Hétfő reggel Szada lett az első település, ahol a hálózat túlterhelése miatt megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. Itt jelenleg több vízszállító is dolgozik.
Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
Egy olyan órája fogyott el a víz körülbelül, és utána néztünk a neten, hogy itt ez a legközelebbi vízosztóhely, robogtunk, WC, főzés. Erre a célra kell.
A Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csaknem felén kritikus most a helyzet, a súlyos probléma mintegy 240 ezer embert érint. Zalában már a múlt héten több településen is vízkorlátozást rendeltek el a kapacitást meghaladó vízigények miatt. Több településen most is vízkorlátozás van érvényben, és továbbra is mindenkit takarékoskodásra szólítanak fel.
Járdák, utak öntözése, illetve megtiltottuk a tűzcsapról történő vízvételezéseket, és mindezeknek köszönhetően, még egyszer mondom, a lakosság segítségével úgy tűnik, hogy stabil a helyzet.
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli helyzetre. Úgy fogalmazott, a hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró az emberekre és a vízi közműrendszere, a közlekedésre, az egészségügyi és energetikai infrastruktúrára. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet, ne locsoljanak és ne töltsenek vele medencét.
A vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
A miniszterelnök hangsúlyozta, most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is, hozzátette. Ezekben a napokban minden ellenpazarolt liter víz számít, ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg lehet védeni az alapellátást.
Duplájára nőtt a vízfogyasztás az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója a Krónikának.
Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető, folyamatos a lakossági ivóvízellátása. Hozzátette, amennyire lehet, a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
A fővárosi vízek szolgáltatási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ez képest szezonálisan a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rozsdamentes célszerkezetű kivókutak működnek, és emellé most 22 nagyforgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta a Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
A csapadékhiány miatt alacsony a vízállás a hazai folyókon, tavakban. A Velencei tó vízszintje már 5 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakértő szerint elsődlegesen a tó vízpótlását biztosító tározók mihamarabbi felújítására lenne szükség. Részletek Csüri Fanninoa összefoglalójában.
A duzzasztott víztereinken kívül bizony igen alacsony vízállásokról tudok beszámolni. A Tiszán több helyen is a valaha miért legkisebb vízállás közelében, vagy azzal megegyező szinteken van.
Mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy 2022 óta tart az aszályos időszak. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hangsúlyozta, az Alföldön, a Tisza mentén ennél is súlyosabb a helyzet. A szárazságon víz visszatartással próbálnak enyhíteni. A szakember szerint jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. A csapadék hiánya Dunánál is látszódik, Budapestnél reggel 83 cm-t mértek. A Balatonban is a megszokottnál kevesebb a víz.
A Velencei tó esetében ugye a valamiért legkisebb vízállás alatt vagyunk jelenleg már.
Hívta fel a figyelmet Szegi Attila. A Gárnál reggel 48 cm volt a vízszintje. Ez 5 cm-rel kevesebb a valaha mért legalacsonyabbnál. A szakember elmondta, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámói mi hamarabb fel kellene újítani. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehetne a tavat.
Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője már múlt héten arról tájékoztatott, hogy levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain. Kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezős pályánál. Hozzátette, mentőhalászatra is szükség lehet. Az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek. Pálinkás Imre Pál kiemelte, tömeges halpusztulásra is készülniük kell. Az élő környezetért felelős miniszter még június elején egyeztetett a Velencei tó helyzetéről a helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel. Gajdos László akkor Facebook oldalán arról írt, hogy széles körű párbeszéd kezdődött a tó megmentéséért. Az egymással ellentétes érdekek figyelembevétele viszont komplex megoldást követel. Hangsúlyozta, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket. Kiemelte, a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése.
A kánikulában az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az idős otthonok különböző intézkedéseket vezettek be, a tanyagondnokok pedig kiemelt figyelmet fordítanak a külterületi tanyákon élő idősekre. Falucska hívette szállítása.
A napok óta tartó hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de az idősek és a szívbetegek fokozott veszélynek vannak kitéve. A nyíregyházi tanyagondnokok folyamatosan járják a külterületi tanyákat, kulcsszerepük van az idősek védelmében. Három körzetben naponta 100 idős embert keresnek fel. Számolt be a részletekről Csatári Emese, a Humánnet alapítvány ügyvezető igazgatója.
Ilyenkor, amikor vörös kód van, akkor a kiemelt ügyfeleink azok az idősek, azok, akik egyedül élnek. Ilyenkor a tanyagondokok bemennek hozzájuk, megnézik, hogy minden rendben van-e velük, árnyékban vannak-e, milyen az időjárás benne a házban, vizet visznek esetleg be nekik, jó tanácsokkal látják el őket, de sokszor egy jó szó vagy egy beszélgetés is nagyon sokat segít az ott élőknek.
A sóstói Szivárvány idősek otthonában is kiemelten ügyelnek a gondozottak egészségére, mondta az intézményvezető. Vári Zoltán hozzátette, igyekeznek beltéri programokat szervezni, hogy kánikula idején minél kevesebbet tartózkodjanak az idősek a szabadban.
Arra kérjük meg őket, hogy tartózkodjunk benne az épületben 10 órától 14 óráig, illetve hogyha mégis kijövünk a reggeli időszakba, esti időszakba, akkor rendelkezésre állnak párakapuk, aminek segítségével kicsit lehet hűsölni, illetve az épületen belül megtalálható a klimatizált helyiségek.
Az éjszakai meleg megnehezítette rögzíti az éjjeli elalvást és a szervezet számára szükséges pihentető alvás minőségét is rontja. Erről már G. Német György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke beszélt. Hozzátette, sokan akár 1-2 órával is kevesebbet alszanak ilyenkor, amelynek komoly egészségügyi következménye lehet.
Ha nem alszunk rendesen, és nem minőség az alvásunk, tehát nem csak kevesebbet alszunk, hanem az alvásunk minősége is például töredezett. Ennek következménye a másnapi nagyon nehéz felkelés, a nem pihent ébredés, és aminek a következménye nem csak reggel, hanem az egész nap megmutatkoznak. Az inger küszöbünk az alacsonyabb lesz, sok mindenre úgynevezett úrunk, amire korábban nem, vagy más hűvösebb időszakokban nem, és a koncentráló képességünk is jelentősen csökkent.
A szövetség elnöke hozzátette, ez különösen közlekedés, autóvezetés közben lehet nagyon veszélyes. Az alvás minőségen javíthatunk, ha igyekszünk lehűteni a lakást. Napközben célszerű beárnyékolni az ablakokat, éjjel pedig szellőztetni, hívta fel a figyelmet G. Német György.
A nyári hőség nem csak az emberek szervezetét terheli meg, hanem az állatokét is. Ennek ellenére a melegebb hónapokban is sokan együtt kirándulnak kis kedvencükkel. Az állatok megfelelő védelme érdekében azonban ismerni kell azok igényeit és szokásait. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
Csak nem 3 millió gazdás kutya él ma Magyarországon, közülük egyre többen szinte családtagként vesznek részt az emberek mindennapjaiban. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a gazdák többsége még sincs tisztában saját kedvence valódi igényeivel. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos a Kossuth Rádióban korábban arról beszélt, hogy a kutyák esetében milyen feltételeknek kell teljesülnie az alapvető létfenntartáshoz.
Megfelelően táplált legyen, megfelelően kapjon vizet, megfelelő elhelyezése legyen, ne egy láncon kikötve legyen a kert szélén, akár mondjuk egy olajos hordó legyen a lakása.
Az ember képes tudatosan alkalmazkodni a hőséghez, például egyebek mellett azzal, hogy hűvös helyre húzódik. A kutyának azonban nincs mindig erre lehetősége. Erről már Korom Gábor kutyaszakértő beszélt a Kossuth Rádióban.
Az ember a tenyésztés során olyan kutyafajtákat hozott létre, akiknek nagyobb szíve van, most a szívet értsük lelkesedésnek, tehát nagyobb lelkesedés a szíve van, mint amennyit egyébként a fizikuma elbírna. És ezért a kutya egy ilyen szélsőséges időjárási körülményben, mint amilyen ez a mostani forróság, sokkal nagyobb kitettségben van. Ez azt jelenti, hogy saját lelkesedésből egyszerűen túltolja, tovább aktív, tovább rohangál, tovább szalad a labda után, mint ahogy az optimális lenne.
Korom Gábor hangsúlyozta, ezért különösen fontos, hogy a melegben mindig biztosítsunk kellő folyadékot és árnyékot kedvenceinknek. Hozzátette, hőség esetén pedig emellett érdemes a kutya alá hűsítő párnát helyezni, valamint bizonyos időközönként vízzel lelocsolni házi állatunkat. Jelentősen megnövekedett a kutya barát helyek iránti igény. Ezt mutatja többek között az is, hogy az elmúlt években gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat.
Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetett az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában.
Mukis Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat, a hőségriadó kezdete óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tűzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazságban, inkább ne gyújtson tüzet.
Itt a Krónika.
Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartott. tartózkodás nélkül elfogadta.
A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
Kontz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
Hargitay János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből. Ezt azonban a Tiszapárt nem támogatta.
Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni, nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés.
A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, holnap, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
Hegedű Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
5 perc múlva fél egy.
Adásunkban eddig elmondtuk, több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány. Szó volt arról, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés. És beszámolunk arról is, hogy a Venezuelát megrázó erős földrengések után még mindig találtak túlélőket a mentőcsapatok.
Déli krónika.
Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kanalas Lili összefoglalója.
Egy 12 éves fiatal több mint 5 napot töltött a törmelék alatt a szerdai földrengés után, a szakembereknek azonban sikerült élve a felszínre hozniuk. Nem ő volt az egyetlen, egy 21 éves férfit a salvadori mentőcsapatok emeltek ki egy összedőlt épület alól. Én senki vagyok, csak egy fiatal srác, aki 5 napra egy ház romjai alatt rekedt, de most itt vagyok és élek Istennek hála, aki elküldte értem az angyalait, azokat az embereket, akik fáradhatatlanul dolgoztak a megmentésemen. Úgy tudom, hogy én vagyok az egyetlen, akit élve találtak meg az épületben, mondta a túlélő. Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőn kora reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt, emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomat felismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak. Az Európai Unió egy 5 millió eurós támogatást jelentett be, amelyből szállás mellett egészségügyi ellátást is biztosítanak a bajba jutottaknak, miután a kórházak is megrongálódtak a térségben. A tagállamok humanitárius légihidat is indítanak, az első járat várhatóan már a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedéképítésére alkalmas eszközökkel, víztisztító berendezésekkel és higiéniai felszereléssel.
Három ember sebesített meg hétfő este egy lakóépületnél működésbe lépett robbanó szerkezet Monakóban. Sajtóértesülések szerint a támadás célpontja egy ukrán oligarcha és családja volt. A merénylő gyalog menekült át a szomszédos Franciaországba. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a férfit már azonosították, és a hatóságok nagy erőkkel keresik. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a történteket, és a biztonság garantálása érdekében minden rendelkezésre álló szervet mozgósítottak. Buka Bence és Mikja György összeállítása.
9 óra körül egy pokolgép robbant fel egy luxus lakóház bejáratánál, a detonációban 3-an súlyosan megsebesültek. A nyomozás eddigi adatai szerint a robbanó szerkezetet csavarokkal és söréttel pakolták tele, hogy a lobbiban minél nagyobb pusztítást végezzen és minél több sérülést okozzon. Francia és ukrán sajtóértesülések szerint a támadás célpontja Vadim Jermolájev, ukrán oligarha volt, a másik két sérült pedig az élettársa és 13 éves fia. A jelentések szerint a szülők állapota kritikus. A környéken hatalmas volt a pánik, a helyiek először nem is tudták, hogy mi történt. Gyorsan kimentem az erkélyemre, hogy megnézzem, mi folyik ott. Először azt mondták nekünk, hogy gázszivárgás történt, de végül kiderült, egészen másról van szó. Kimentem az utcára, sikoltozás, sírás fogadott, és két ember feküdt a földön, idézte fel egy férfi. A merénylő a robbantás után azonnal elmenekült, gyalog lépte át a francia határt. Az elkövető futva menekült Beausoleil felé, a térfigyelő kamerákon keresztül követni is tudtuk. Azonnal értesítettük a francia nemzeti rendőrséget, amely szorosan együttműködik a mi helyi erőinkkel, és természetesen a monakói biztonsági szervekkel is, nyilatkozta a szomszédos francia település polgármestere. A földközi tengerpartján fekvő mini államot megrázta a szokatlan merénylet. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a támadást, és bejelentette, hogy az ország minden biztonsági szervét mozgósították a rend fenntartása érdekében. A Monakóban élő milliómos üzletember Vadim Jermolajev 2019-ben lemondott ukrán állampolgárságáról és ciprusi állampolgár lett. Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt 2023 óta ukrán szankciók alatt áll. Az ukrán biztonsági szolgálatok szerint azért került fel a listára, mert alkoholt forgalmazott az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten.
A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Erősítette meg az amerikai elnök.
Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében.
Mintegy 20 civil áldozatot követelt a háború Ukrajnában az elmúlt órákban. Volodymyr Zelenszkij elnök azt mondta, minden orosz csapásra ugyanolyan mértékben válaszol az ukrán hadsereg. Részletek Iváncsik Attilától.
Dnyipróban 13 helyi lakos, Zaporizsjában 3, Harkivban pedig 1 civil halt meg az elmúlt órák orosz légi csapásaiban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. A kijevi vezérkar jelentése szerint éjszaka 150 harci drónnal indított támadást az orosz hadsereg. Az energetikai rendszerben keletkezett újabb károk is súlyosak, emiatt ma minden második ukrán megyében lesznek több órás áramszünetek. Az ukrán hadsereg válaszul hajnalban 50 harci drónnal támadta meg Moszkvát. Az orosz főváros légvédelmének jelentése szerint valamennyit lelőtték a levegőben, károkat a lehulló törmelékek okoztak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megismételte, hogy az ukrán hadsereg minden orosz támadásra válaszol, ugyanolyan mértékben, mint amilyeneket az ország elszenved. A harctéri helyzet jelentések szerint az orosz hadsereg a keleti front szakaszon előre tudott törni Harkiv közelében, és elfoglalt egy kisebb települést. A kijevi sajtó arról ír, hogy a lengyelek addig nem adják át a felajánlott MiG-29-es vadászgépeket Ukrajnának, ameddig az ukrán fél nem osztja meg Varsóval harci drónfejlesztéseit. Ezt azonban Kijev vonakodik megtenni. A lengyel védelmi miniszter szerint jogosan várják el Ukrajnától az értékes drón technológia megosztását, mivel Varsó a háború kirobbanása óta 30 milliárd dollár összértékben támogatta Kijevet, ezzel az egyik legszorosabb szövetséges.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint Alekszandr Vucic távozásával is megmaradhat a jó viszony Szerbia és Magyarország között. A szerb államfő szombaton jelentette be, hogy néhány héten belül lemond elnöki tisztségéről.
Illés Pál Attila a Kossuth Rádióban azt mondta, elképzelhető, hogy a szerb államfő kormányfőként folytatja politikai pályafutását, így a jövőben nagyobb befolyása lehetne. A szakértő hozzátette, ugyanez a folyamat játszódott le nemrég Bulgáriában is.
Szerbiát egyértelműen összekapcsolják bizonyos külpolitikai irányokkal, legalábbis összekapcsolták az elmúlt időszakban, és elképzelhető, hogy egyfajta ilyen váltás is zajlik, vagy legalábbis a háttérben egy ilyenfajta váltás is zajlik. Szerbia az Európai Unió tagja akar lenni már régóta, az esélyei azok nem voltak nagyok, de nekünk fontos lenne, hogy Szerbia kapcsolódjon az Európai Unióhoz, nem csak Szerbia egyébként, hanem a többi balkáni állam is. Elképzelhető, hogy egyfajta orientációváltásnak is szemtanúi vagyunk Szerbiában.
Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány vizsgálata szerint még mindig olcsóbb a Balatonon nyaralni, mint az Adriai tengernél. Az árkülönbség ugyanakkor a forint erősödése miatt csökken, hangsúlyozta a szervezet szenior elemzője.
Erdélyi Dóra a Kossuth Rádióban azt mondta, a Balaton partján egy 5 napos üdülés 3 csillagos hotelben félpanzióval egy 4 tagú családnak átlagosan 670 000 forintba kerül, míg ugyanez mintegy 720 000 forintra jönnek ki a tengernél. Hozzátette, a vízparti apartmanokért is kevesebbet kell fizetni idehaza, mint Horvátországban. A szakértő arról is beszélt, hogy a horvátoknál az infláció miatt az élelmiszerárak is nagyobb mértékben emelkedtek az elmúlt évben, mint itthon.
Azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogyha egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család, olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg, főznek otthon az apartmanban, akkor a Balaton el ilyen 400 ezer forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok. Még az Adriánál 600 ezer forint, ez az átlagos, olcsó kategóriás nyaralási lehetőség.
Tokióban lépnek fel ma a Magyar Állami Operaház együttesei. A 12. japán turnéban július 4-éig 12 városban mutatják be Mozart Varázsfuvola című művét.
Ókovás Szilveszter, az Operaház főigazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a turné kultúrmisszió is a nézők közül sokakat, nem csak Mozart és az opera, hanem a magyarok iránti kíváncsiság vonzza az előadásokra.
Meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozarti varázsfuvolát megismerni a lélek szempontjából is fontos.
Magyar kábítószerfutárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével.
A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópálya bevezető szakaszán a 16-os és a 7-es kilométer között burkolatjeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten nem járható a 13. kerületben a Gyöngyösi utca, a Jász utca és a Béke utca között egy kidőlt fa miatt. A 20-e, a 30-as, a 30-a és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Megdőlhet a magyarországi abszolút melegrekord, és enyhülésre hét közepétől lehet számítani. További részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban ma lesz a hét legmelegebb napja, pontosan ma van, csak még tovább fokozódik a forróság. Már több helyen 40 fok fölött van, kevéssel, pár tizeddel a hőmérséklet, és ez egészen 4-5 óráig bezárólag megy fölfelé, úgyhogy valóban 41,9 fok a 2007-es abszolút melegrekord. Ezt, hogyha egy tizeddel is megdönt, akkor az azt jelenti, hogy új abszolút rekordunk lehet. Erre a mai nap tehát meghozhatja az esélyt. Holnaptól erre már csekélyebb valószínűség mutatkozik, hidegfront közeledik ugyanis a Kárpát-medencéhez. Ma egyébként keleten, illetve délkeleten délen előfordulhat a zápor, zivatar, ezek hőzivatarok lesznek, tehát felfrissülést még nem hoznak, inkább füllettséget. Hajnalban a hőmérséklet továbbra is kifejezetten magas lesz, 20-26 fok közötti minimumok lesznek jellemzőek, a völgyekben lehet 20 fok alatt majd ez a szám. Aztán napközben szerdán, bár elindul a gomoly felhőképződés, de inkább majd este vagy késő délután, kora este számíthatunk hevesebb záporokra, zivatarokra, felhőszakadással, ez lokálisan 25-30 mm csapadékot jelenthet, illetve természetesen szélerősödés is várható, de a legtöbb helyen ez este vagy éjszaka valószínű. A front előtt még 32-38 fok lehet, tehát már enyhül a kánikula, de csütörtöktől kezdve érkezik majd meg az igazán friss levegő, erre már sokan vágynak, 30 fok alatt lesz a maximum, továbbra is több helyen lehet zápor, zivatar, majd pénteken elszórtan kell csapadékra számítani, a hétvégén pedig visszatér a napos, kellemes, elviselhető nyári meleg. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet 20 fok alá csökken éjszakánként, és a nappali órákban 25-32 fokra számíthatunk majd.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Nemzeti Sport Krónika.
Hatalmas meglepetésre Németország kiesett a labdarúgó világbajnokságon, ahol Kanada után Marokkó, Brazília és Paraguay is nyolcad döntős. Ma Elefántcsontpart Norvégia és Franciaország-Svédország mérkőzésekkel folytatódik a világbajnokság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó VB-től. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. Most következzen a Nemzeti Sportrádió közvetítésének drámai véghajrájából egy részlet, a kommentátor Szabó Bence.
A világ José Canelera figyel, 29 éves négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most mutatja ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddig legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rugások után, és hát Hill valóban megkaphatja azt a szobrot Paraguay fővárosában. Na meg az előbbiekben a 11-es elvégző Canele. Hát egy kis ország nagy öröme, 7 milliós ország tenger nélkül Dél-Amerikában, és hát négyszeres világbajnokot kiejtik a világbajnokságon. Óriási dráma, Manuel Neuer utolsó világbajnokságán a 11-es párbajt nem tudja megnyerni Németország.
Paraguay 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gómez szerint csapatának a csoportkörben nyújtott teljesítménye alapján kijárt ez a siker.
Yo creo que...
Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
Paraguayban egyébként népünnepély kezdődött a továbbjutás után. A fővárosban az emberek az utcára tódultak, szóltak az autódudák, tűzi játékok színezték az égboltot. Santiago Pena államfő pedig a keddi napot munkaszüneti nappá nyilvánította. A négyszeres világbajnok németek tehát a 32 között búcsúztak. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kis padján.
Bejutott a nyolcad döntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi VB-n negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra. A marokkóiak szövetségi kapitánya...
Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogy ha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
A marokkóiak szövetségi kapitányát Mohamed Ouabit hallották, és annak ellenére, hogy sok kritika érte az öt védő bevetése miatt, a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman edző megvédte döntését, és dicsérte a marokkóiakat.
Teljesen indokolt volt, hogy öt védővel játszottunk ezen a mérkőzésen. Ismerem a játékosaimat és a keret adottságait. A mi játék stílusunkhoz ez illik a legjobban. Látványosan kevesebbet hibáztunk, mint a csoportkörben. Az ellentámadásainkkal viszont nem tudtuk elégszer megbontani a marokkói védelmet, ez pedig ezúttal kevés volt. Az afrikai csapatok taktikailag és technikailag is egyre kifinomultabb focit játszanak. Ennek Marokkó a legékesebb példája. Fantasztikus játékosok alkotják a csapatukat. Nem is meglepő, hogy előttünk állnak a világranglistán. Nem tudom, hogy a jövőm hogyan alakul a holland válogatott kispadján. A következő napokban tiszta fejjel kell átgondolnom, hogyan tovább.
És Brazília is készülhet a nyolcaddöntős találkozójára, ugyanis Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A brazilok hőse Gabriel Martinelli lett a meccsen, most őt hallják.
Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
A brazilok a legjobb 16 között, az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak majd vasárnap este New Yorkban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést VB kieséses szakaszban, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcaddöntőben esett ki. Moriyasu Hajime, a japánok szövetségi kapitánya csalódottan értékelt, de úgy vélte, ezt a vereséget a további fejlődésükre kell felhasználniuk.
A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
Nemzeti sportkrónika.
A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszában magyar idő szerint 19 órakor Dallasban elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. A norvégok kipihenten várják a keménynek ígérkező összecsapást, amelyet kíváncsian várnak és egyfajta tesztnek tartanak. A norvég játékosok közül Martin Ødegaard nyilatkozott.
Szerintem ez csodálatos, hogy olyan csapatok ellen is pályára léphetünk a világbajnokságon, amelyekkel alapesetben nem játszanánk. Ráadásul a mi válogatottunkból mindenki először szerepelhet VB-n. Az elefántcsontpart elleni mérkőzés egy kiváló teszt lesz számunkra. Jól esett nekünk a pihenő, frissek vagyunk és készen állunk. Szeretnénk a saját stílusunkban játszani, még akkor is, ha kemény ellenfelünk lesz.
Az ellenfél az elefántcsontparti válogatott legnagyobb tehetsége, újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy a nyáron elhagyni készül a Lipcsét, de ezzel most nem foglalkozik még, csak a VB-re koncentrál. Ján Diomandé.
A pletykákkal igyekszem nem foglalkozni a torna során. Számos közösségi média felületemet félretettem, szóval nem is látom, melyik csapatokkal hoznak szóba az interneten. Azt viszont elmondhatom, hogy nagy valószínűséggel elhagyom a Lipcsét ezen a nyáron. Ezzel viszont egyelőre csak az ügynökön foglalkozik. Én a figyelmemet 100%-ban a válogatottra és a VB-re fordítom.
A franciák eddig remekelnek, a svédek azonban hullámzóan teljesítenek a VB-n. Kettejük csatája a nyolcaddöntőbe jutásért. Magyar idő szerint ma 23 órakor kezdődik New Yorkban. Adrien Rabiot középpályás, a szövetségi kapitány Didier Deschamps csapathoz való visszatérését emelte ki, akit jó teljesítménnyel, valamint továbbjutással szeretnének lelkileg is erősíteni, támogatni.
Mindannyiunkat letört, mikor Didier Deschamps elmondta, hogy haza kell mennie az édesanyja temetésére. Azonban a távolból is bízott bennünk, amit győzelemmel háláltunk meg. Nagyon boldogok vagyunk, hogy visszatért. Érezzük, hogy nagyon fáj neki, ami történt. Az egész csapat mögött áll, és úgy érzem, az, hogy most itt van, segít neki elterelni a gondolatait ebben a nehéz helyzetben. Nem könnyű ilyen körülmények közepette játszani, azonban Deschampsban és az egész csapatban is óriási a vágy, hogy minél tovább jussunk. A jó teljesítmény a legkevesebb, amivel segíthetünk az edzőnknek.
Nincs vesztenivalónk, úgy kell készülni, mintha életünk legfontosabb mérkőzése lenne a franciák elleni. Így vélekedett a találkozót megelőző sajtótájékoztatón Graham Potter, a svéd labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya.
I'm not sure weakness is necessarily a word I would use when describing the French side.
Nem vagyok benne biztos, hogy a francia csapat játékában találok bármit is, amire gyengeségként lehet hivatkozni. Minden poszton világklasszis játékosokkal rendelkeznek. Épp ezért nekünk nincs veszítenivalónk, miközben nagyon sokat nyerhetünk, ha sikerülne valahogy legyőznünk őket. Nem minden nap adatik meg a csapatomnak, hogy ilyen kaliberű ellenféllel találkozhat. Úgy kell készülnünk rá, mintha ez lenne életünk legfontosabb meccse. Láttunk már több meglepetést a tornán, miért ne lehetnénk mi a következők a sorban?
Mindkét mérkőzést élőben követhetik majd nyomon, itt a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is. Hazai labdarúgással folytatjuk. A következő idényben is a Ferencváros csapatában szerepel kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos egy szezon töltött a német Frankfurtnál, majd tavaly nyáron visszatért az FTC-hez, csak ugyan kölcsönbe. A legutóbbi idényben sérülések hátráltatták, de a klub közleménye szerint az új vezetőedző Borbé Balázs szerint a fiatal támadó erőssége lehet a csapatnak.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Minden úszónak az az álma, hogy Bob Bowmannál dolgozhasson együtt, erről beszélt Jakub Vivien az M1-nek. A fiatal úszó november óta ismét a nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készült Tatabányán. Jövőre viszont új korszak kezdődik a pályafutásában, hiszen az érettségi után Kós Huberthez és Padár Nikolethez hasonlóan a Texas Egyetemen folytatja a tanulmányait és az úszást, ahol Bob Bowman lesz az edzője. A még mindig csak 17 éves Európa-bajnok úszó kiváló formában várja a németországi ifjúsági és a párizsi felnőtt EB-t is. A francia fővárosban ráadásul három számban is rajt hozzá, Jakub Vivien.
Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátném mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha én is ezt csinálnám, és nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint fiziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszinte nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen terv, így a tengerbiológia és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhet így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bob Bowmanhez kerülni mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
Az imént az úszó Jakub Vivient hallották. A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dunk Yu-tól kapott ki három játszmában. Befejezésül pedig felhívom szíves figyelmüket, hogy a Hazafutás című műsorunk ma a szokásos 15 órás kezdés helyett már 14 óra 35 perckor elrajtol. Addig is köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna a hazai szakaszán nagymarosi, kissé változó, lejjebb apadó vízjárású, a folyó igen alacsony vízállású, vízének hőmérséklete. Komáromnál 24,7, Budapestnél 27,1, Mohácsnál 27,8 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 86 cm 16%, Nagybajcs 36,9, Gönyű 4,10, Komárom 52,7, Esztergom 31,6, Nagymaros mínusz 21,6, Budapest 84,6, Dunajváros mínusz 41,5, Dunaföldvár mínusz 158,4, Paks mínusz 39,6, Dombori mínusz 3,8, Baja 99,7, Mohács 120 cm 7%.
Gázlóviszonyok a Dunán, a folyó magyarországi szakaszán 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 60, hosszúsága 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 18 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 16 deciméter, széle 110, hossza 400 méter, középen 20 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között 26 deciméter, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. A Tisza hazai szakaszán kissé változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Az Áhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 27,2, Tokajnál 28,8, Szolnoknál 28,6, Szegednél 26,8 Celsius fok. Mai vízellások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs -235,3, Vásárosnamény -215,2, Záhony -334,3, Dombrád 3,19, Tokaj 472,59, Tiszalőkalsó -59,26, Tiszafüred 555,71, Kisköre felső 742,64, Kisköre alsó -342,0, Szolnok -299,0, Csongrád -170,13, Szeged 85,27. A Balaton átlag vízszintje ma 74 cm, medertelsége 39%, átlag vízmélysége 322 cm, hőfok a Siófoknál 28,1 Celsius fok. A Velencei tó ma 28,6 Celsius fokos. Kedves hallgatóink, a vízállás jelentést hallották.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egy jövőbemutatóan zöld épület és gazos kert. Ám bár ez így mégsem igaz. A kert ugyanis rovarbarát, madárbarát és ettől nagyon emberbarát is. Az itt tanulók leszedhetik a gyógy- és fűszernövényt, az almát, és megpihenhetnek vizsgák közben. Kicsikét vissza a jövőbe a természettel, és igazán és szó szerint egyetemesen. Gellért Campus, második rész.
A hely. Riportműsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
Hány filmet rendezett Mak Károly?
És a jelenkor magyar filmjeiből.
Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
Nagy diák teszt. Július 5-én 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A
Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilias Muklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
Reklámot hallottak.